Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 156. dicséretünk éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket. A 156. dicséretünk egyetlen versét énekelvén, Úristen, mi sok szükséget. Folytassuk Isten tiszteletünket a 66. Zsoltárunk első, második, valamint negyedik versének éneklésével. A 66. Zsoltárunk első verse így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek.
Thank you.
testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, melyet a mai vasárnapon Víg Tamás presbiter testvérünk olvas közöttünk, a Heidelbergi K.T. 29. úrnapjából. Ez úrnapján a sákramentumainkról hallunk tanítást, azon belül is az Úr szent vacsorájáról.
Valósággal Krisztus testévé és vérévé válik hát a kenyér és a bor? Nem, amint a keresztségben sem változik át a víz Krisztus vérévé, sem maga el nem mossa a bűnt, hanem ezeknek pusztán isteni jegye és záloga, ugyanúgy az úrvacsorában sem válik a kenyér magává a Krisztus testévé, ám bár a sakramentumi kifejezésmód szerint a Krisztus testének nevezzük. Miért nevezi hát Krisztus a kenyeret az ő testének, és a poharat az ő vérének, vagy az ő vére által való új szövetségnek, Pál apostol pedig ugyanazt a Jézus Krisztus testével és vérével való közösségének? Nagy oka van annak, hogy Krisztus így beszél. Nem csak arra akar ezzel ezáltal tanítani bennünket, hogy amint a kenyér és a bor táplálja földi életünket, ugyanúgy az ő megfeszített teste és kiontott vére valóságos étele és itala a lelkünknek az örök életre, hanem mi több, e látható jeggyel és záloggal bizonyosokká akar tenni minket afelől, hogy mi a Szentlélek munkája által olyan bizonyosan részeseivé válunk az ő valóságos testének és vérének, amilyen bizonyos az, hogy a szent jegyeket az ő emlékezetére testi szánkba vesszük, továbbá, hogy az ő szenvedése és engedelmessége olyan bizonyosan a miénk, mintha mi magunk szenvedtünk volna és tettünk volna eleget a bűnért.
Hitvallásunk tanítása után Isten igéjét olvasom közöttetek. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetéből olvasom. A 16. fejezet 25. versétől kezdődően a 40. verssel bezárólag. Nevezett helyen ezeket találjuk megírva. Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehullottak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtön ajtók, kivonta a karját és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket, és azt kérdezte: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Amikor megvíratt, elküldték az elöljárók a törvényszolgákat, és azt üzenték: bocsáss szabadon azokat az embereket. A börtönőr nyomban tudtára adta Pálnak ezt az üzenetet. Az elöljárók ide küldtek, hogy bocsássalak szabadon titeket, most tehát távozhattok, menjetek el békességgel. Pál azonban így szólt hozzájuk: megvertek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, és börtönbe vetettek, holott római polgárok vagyunk. Most pedig titokban akarnak elküldeni minket? Azt nem, hanem jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki bennünket. A törvényszolgák pedig jelentették ezt a dolgot az elöljáróknak. Amikor ezek meghallották, hogy rómaiakról van szó, megijedtek, elmentek, és bocsánatot kértek tőlük, majd kivezették őket, és kérték, hogy távozzanak a városból. Amint kijöttek a börtönből, elmentek Lídiához, és látva a testvéreket, bátorították őket, majd eltávoztak. Isten áldó szeretete legyen, maradjon rajtunk, és adja, hogy megérthessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Hálaadással dicsőítünk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, hogy ide a te házadba hívtál és vezettél bennünket ezen a délelőttön, hogy a te ígéddel tápláljad a mi lelkünket. Oly sok szükséget látunk magunk körül, de a legszükségesebb dolog az, hogy a mi lelkünk az élő beszéd által megépüljön, a benned való reménységünk erősödjön, hogy vigasztalásunk és jó reménységünk legyen nekünk mára és holnapra. És köszönjük, hogy az örök élet beszédei azok, amelyeket te hirdetsz közöttünk, szeretetedből és kegyelmedből. Urunk, táplálj bennünket, és elégíts meg a mi lelkünket. Te vagy az, aki ismered szívünket, gondolatainkat, szükségeinket, bajainkat, és akinél ott vannak a válaszok és a megoldások is életünk minden problémájára. Segíts, hogy így tudjunk most tere át figyelni, így legyünk a te ígéd vendégei, és így hadd vegyük magunkhoz mindazt, amit te elkészítettél nekünk. Kérünk, hogy áld és szenteld meg a mi összejött gyülekezésünket szent jelenléteddel. Amen. Kedves testvéreim, az ige hallgatására készülve a 162. dicséretünk 7. versét énekeljük. A 162. dicséretünk 7. versét énekeljük, amely így kezdődik: prédikáltasd szent ígédet. Isten igéjét a már olvasott szakaszból, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetéből olvasom, a 35. versről a 40. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor megvíratt, elküldték az elöljárók a törvényszolgákat, és azt üzenték: bocsássad szabadon azokat az embereket. A börtönőr nyomban tudtára adta Pálnak ezt az üzenetet: az elöljárók ide küldtek, hogy bocsássalak szabadon titeket, most tehát távozzatok, menjetek el békességgel. Pál azonban így szólt hozzájuk: megvertek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, és börtönbe vetettek, holott római polgárok vagyunk, most pedig titokban akarnak elküldeni minket? Azt nem, hanem jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki bennünket. A törvényszolgák pedig jelentették ezt a dolgot az elöljáróknak. Amikor ezek meghallották, hogy rómaiakról van szó, megijedtek, elmentek és bocsánatot kértek tőlük, majd kivezették őket és kérték, hogy távozzanak a városból. Amint kijöttek a börtönből, elmentek Lídiához, és látva a testvéreket, bátorították őket, majd eltávoztak. Kedves testvéreim, a harmadik vasárnap foglalkozunk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetével, mert ahogyan azt megértettük az előző vasárnapokon, valami csodálatos történésnek a leírása van itt előttünk, amikor is Jézus Krisztus drága és üdvösséges evangéliuma elérkezik a mi földrészünkre, Európába. Ez a partraszállás egy mindeneket felül múló partraszállás, ahogy az evangélium képviselői, Pál apostol és az ő munkatársai Európa földjére lépnek az evangéliummal. Lukács evangélista három dolgot is lejegyez, az első színhelyről, Filippiről, amelyeket megismerhettünk. Ezeknek a történéseknek a lényege az, hogy megmutatják az olvasóknak, amit később Pál apostol a rómaiakhoz írt levél első fejezetében, a 16. versben így foglal össze: az evangélium Isten ereje. Az evangélium Isten ereje. Két hete hallhattunk arról, hogy az első ige hirdetés utól ér egy Lídia nevű üzletasszonyt, aki megtér, mert Isten megnyitja az ő szívét és befogadja az egész háznépével együtt Jézus Krisztust és az apostolt is. Aztán a múlt héten láthattuk, hogy néhány nap múlva hogyan győzedelmeskedik az evangélium a sötét szellemi hatalmak, a sátán hatalma fölött, amikor Pál apostol egy jövendő mondó leánykát szabadít meg a benne lévő démonoktól. És most érkezünk el ezen a mai napon a harmadik eseményhez, amely szemlélteti velünk azt, hogy az evangélium Isten ereje. Olvastuk az elmúlt héten, hogy miután ezt a leánykát Pál apostol megszabadítja a jövendő mondó sötét szellemi hatalomtól, lélektől, a leányka gazdái, akik pénzt kaptak azért, hogy ez a leányka jövendőt mondott másoknak, megdühödnek, hirtelen föllázítják Filippi városát, a lakókat, és elérik azt, hogy Pál apostolt és az ő munkatársát, Szílászt először alaposan megverjék, majd utána a filippi börtön mélyére vessék, a legszigorúbban őrzött cellába, ahol kalodába zárják őket. Mi is ment ott végbe nagy hirtelenséggel? Először is látták ennek a leánykának a gazdái, hogy haszontól esnek el, pénztől esnek el, javaktól esnek el. A világi ember nem olyan őszinte, hogy ezt beismerje és bevallja, amikor az evangéliummal konfrontálódik, vagy az evangéliumnak így hatását látja. Így ezek is politikai felforgatással vádolják meg Pált. Nem azzal állnak Filippi lakói elé, hogy elvették a mi pénzünket ezek az ide jövő keresztjének, hanem politikai felforgatással vádolják meg Pál apostolt és munkatársait. Azt mondják, hogy ők nem a mi kultúránknak a részei. Mi védjük a magunk kultúráját, ezek meg valami idegen dolgot akarnak idehozni. így maguk mindjárt jó színbe tűnnek föl. És úgy tűnik, hogy ott az ő hallgatóságuk vevő erre. Védjük meg azt, ami a miénk. És azoktól, akik idegenek, akik betolakodók, akik mást akarnak itt, mint ami van, azokat tartsuk távol magunktól. Így lehet többségi erővel az igazság fölé keveredni. Régi módszer ez, már Pál apostolék előtt is működött, és azt gondolom, hogy gyakran vagyunk tanúi ennek, nem csak itt Magyarországon, hanem szerte a világban, a választási kampányokban, hirtelen jött dolgokkal, az embereket a többségi erővel, akár az igazsággal is szembe lehet fordítani. Mert itt nincs igazság szolgáltatás, itt csak hirtelen indulatok vannak, jól elverik Pált, börtönbe csukják őket, és aztán igazából senki sem tudja, hogy tulajdonképpen miért is van ez a dolog. Nekik nincs módjuk védekezni, az ügynek a kirobbantói pedig hamis vádakkal illették őket. Isten gyermekeinek föl kell erre készülniük minden időben a világban, hogy nincs mindig módunk arra, hogy azt az igazságot, amelyet képviselünk és hirdetünk, kifejtsük. Ne csodálkozzunk azon, ha az emberek hirtelen elutasítóak, indulatosak, és ehhez még társakat is találnak maguknak. A modern kori egyház ellenesség tulajdonképpen a kultúránkban így folytatódik, meg így megy végbe. Előállnak emberek, hamis vádakkal illetik az egyházakat, a közösségeket, és ma az emberek sokszor első indulatból cselekesznek, ítélnek el, bélyegeznek meg, és gyakran Isten gyermekeinek arra sincs módja, hogy kifejtsék a maguk nézeteit, azt az igazságot, amit hirdetnek. Azonban nagyon tanulságos nekünk az, hogy ez a történet úgy folytatódik, hogy Pál és Szilász ott a börtönben bizonyságot tesz. Méghozzá arról tesznek bizonyságot ott a börtönben, hogy az ő igazi szívügyük Jézus Krisztus. Hogy ők nem politikai felforgatók, hogy ők nem valami más kultúrát akarnak itt hozni, betelepíteni, hanem egy dolog van az ő szívükben, ami számukra fontos, ez az egy dolog pedig Jézus Krisztus. Hiszen azt olvassuk, hogy miközben becsukják őket, és bekalodázzák őket, mozdulni sem tudnak, ezek az emberek nem rendülnek meg, hanem két dolgot jegyez föl Lukács, az egyik az, hogy imádkoznak, a másik az, hogy énekelnek. És nyilvánvaló ez az imádság hangos imádság volt, és az ének sem csak olyan dudolászás lehetett, hanem olyan ének, amelyet hallhattak akár mások is. Hogy milyen a mi viszonyunk Istennel, testvérek, az mindig akkor derül ki, amikor szenvednünk kell érte és miatta. Sokan mondják ma magukról azt, hogy mi nagy hívők vagyunk, mert ma könnyű ezt mondani. De nem volt könnyű 30 meg 40 évvel ezelőtt hívőnek lenni. És nem biztos, hogy 5 év múlva is olyan könnyű lesz hívőnek lenni. Mindig akkor derül ki, hogy milyen a mi szívünk viszonya Istennel, amikor szenvednünk kell érette és miatta. Hogy igazán fontos-e nekünk? Pálról és Szilászról azt olvasjuk, hogy ők Istenhez beszélnek. Jézus Krisztus miatt szenvednek, ő miatta vannak ott most kalodába, véres háttal meg fejjel, a sajgó sebeikkel, de a szívügyük Jézus Krisztus. És eszükbe se jut az, hogy szidják Jézust. Eszükbe se jut az, hogy azt mondják, nem akarjuk ezt tovább csinálni. Eszükbe sem jut az, azt olvasjuk, hogy kérdezősködjenek, hanem imádkoznak és énekelnek. Kedves testvéreim, akik talán szenvedtek Jézus Krisztusba vetett hitetek miatt, családban, munkahelyen, fogadjuk meg Pál apostol és Szilász jó példáját. Segít az emberen, amikor imádkozik és énekel. Mind a két dolognak erősen hiány van a mai kereszténység. Nem szeretünk énekelni, inkább csak hallgatni szeretjük az énekeket. Ilyen lett a mi kultúránk. Aztán csodáljuk azokat, akik énekelni tudnak, pedig volt egy olyan magyar, aki azt mondta, hogy mindenki tud énekelni. Higgyük el. Higgyük el, hogy mindenki tud énekelni. És törekedjünk is arra, testvérek, különösképpen is szívünk fájdalmai közepette, hogy énekeljünk. És ne feledkezzünk meg az imádságról sem, mert egy csodálatos ajándék az, hogy mi beszélhetünk Jézus Krisztussal, ami egyházi kultúránkban az imádság igencsak megfogyatkozott, a lelkészek imádkoznak, de sokszor az egyházi összejöveteleken is kötött imádságok hangzanak el, amelyeket talán megírtak 200 évvel ezelőtt, és amelyek szép imádságok, de nem feltétlen arról szólnak, hogy nekünk ma mi az ügyünk itt ebben a világban. Sok ember még a mi atyánkot sem tudja elmondani, annak ellenére, hogy keresztjénnek vallja magát. Imádkozzunk, beszéljünk Istennel, testvérek, arról, ami a szívünket nyomja, beszéljünk vele örömeinkről, de még inkább, ha üldözéseket szenvedünk Jézus Krisztusért, tanuljuk meg az apostoltól azt, és Szilásztól azt, hogy magasztaljuk az Istent ezért. Magasztaljuk az Istent ezért. Drága dolog az Úrért szenvedni, azt tanítja nekünk Jakab apostol. Jézus Krisztus igaz emberként szenvedett, érettünk bűnösökért, és ami szenvedhetünk az ő igazságáért, tartsuk ezt kiváltságnak, és dicsőítsük érte a mi mennyei atyánkat. Többször mondtam már nektek azt, hogy kicsike az inger küszöbünk. Minden kis aprósággal rohanunk az orvoshoz, keresjük a megoldásokat. Kicsi az inger küszöbünk a szenvedésre, és a legminimálisabb szenvedéseket sem tudjuk elviselni. Tanuljuk meg azt, hogy imádkozzunk, kérjünk Istentől erőt, és magasztaljuk őt azért, hogyha alkalmasnak talált arra, hogy az ő nevéért háborúságot szenvedjünk. Kiderül, hogy kicsoda mi szívünknek Jézus Krisztus. Amikor méltatlankodunk, amikor menekülünk, amikor Istentől csak kérdezősködünk, mindent elárul a mi szívünkről. De az is elárulja a mi szívünk indulatát, ha ő érte, tudunk úgy szenvedni, hogy imádkozunk és énekelünk. Az Úr nem hagyja válasz nélkül ezt a csodálatos hitvallást, hiszen azt olvassuk, hogy megrendül a föld, lehullanak a bilincsek, és megnyílnak az ajtók abban a filippi börtönben. Testvéreim, mielőtt félreértenénk, ez nem érdem, ami itt történik. Nem érdem, hogy Pál apostol és Szilász jól viselkedett, most pedig elnyerik a méltó jutalmukat, és lehullanak a bilincseik, és megnyílnak előttük az ajtók. Mert mi hasonlóak vagyunk ezt így gondolni. De lássuk meg az egész történet egységében azt, ami itt történik. Mert itt minden egy nagyobb ügyért történik. Az evangélium ügyéért történik minden. Azon belül Filippi lakóért, Európáért történik minden. Te érted és én érettem történik minden azon az éjszakán. Nem azért történik, mert ők imádkoztak és énekeltek. hanem azért, hogy az evangélium, amely Isten ereje, hatalmasan eljusson hozzád és hozzám. Az, ami ott történik, egy egyszeri csoda. Megrendül a föld. Feltehetőleg valami olyan helyi jelenségről van szó, amit talán nem is vett mindenki észre. Teljesen független ettől, hogy lehullanak az emberekről a bilincsek. Az egy másik csoda. Az meg még egy harmadik, hogy megnyílnak az ajtók is. És még fokozódik a csoda, mert az történik, hogy miközben nyitva vannak az ajtók, lehullottak a bilincsek, mindenki szabad, de senki sem megy el. Ez is egy csoda, testvérek, hogy ott van egy börtön, benne talán igazságosan, meg igazságtalanul elítélt emberekkel, akik előtt az éjszaka sötétségében megnyílik az ajtó, leesnek a bilincseik. Ki az, aki nem menne? Nem juthatna Pál eszébe az, hogy úsdi futás el innen. De történik egy csoda, az, hogy senki meg sem mozdul. Egyszeri csoda ez, nem valamiféle paradigma, aminek mindig így kell történnie. Csoda. Azért csoda, mert nem számítható. Pál és Szilász sem számítottak rá. Ha számítottak volna rá, nem lenne csoda. Ezek a csodák, Istennek ezek a csodái, testvérek, csak a hívőkkel történnek meg. Mert Isten áll a dolog mögött, látni fogjuk. Ez nem szerencse, amit az ördög is tud neked adni. Ez csoda, ami mögött az élő Isten áll. Úgy teszi meg, hogy erre valójában senki nem készül. Hogy valójában ezt senki nem kérte. Hogy valójában erre senki nem is gondolt. Ezért csoda, testvérek. Mi nem hiszünk a csodákban. Miközben állítjuk magunkról, hogy hiszünk azokban. Mi megoldásokban hiszünk. Megoldásokban, amikért szoktunk imádkozni, hogy az Isten azokat teljesítse. Egy ilyen világban élünk, ahol mindenre megvannak a válaszok. Mindent le lehet vezetni, mindent lehet igazolni. És mi sokszor így kérünk az Istentől is, megmondjuk neki azt, hogy mit kell cselekednie. Előírjuk neki. Ha az Isten mindig azt tenné, amit mi előírunk, testvérek, akkor az nem volna csoda. Akkor Isten egy végtelenül kiszámítható automata lenne, akit valahogyan dalra lehet fakasztani, könnyekkel, jó imádsággal, alázatot színlelve, akiből ki lehet imádkozni a dolgokat. Hiszünk a csodákban? A csoda úgy megy végbe, hogy Pál apostol és Szilász imádkoznak és dicsérik az Istent. És akkor egyszer csak az történik, amire senki nem számít, lehullanak róluk a bilincsek. Ez a csoda. Azt olvassuk, hogy ezt látva az addig alvó börtönőr, nyitva az ajtók, félhomály, sötétség, hirtelen előrántja a kardját, hogy öngyilkos legyen. Miért? Az akkori korban a börtön, és ez az ember az álmából fölriadva, nyilván szembesült azzal, hogy nem végeztem jól a kötelességemet, valami itt történt, nyitva vannak az ajtók, iszonyatos csönd van, mintha nem maradt volna itt senki. Ez az ember gyorsan rájön arra, hogy sokkal jobb, ha én öngyilkos leszek, mint hogyha nagy nyilvánosság előtt engem megalázva végeznek ki. Azonban figyeljünk erre a történetre, és arra, ahogy ebben Isten gyermekei viselkednek. Pál apostolnak figyelme van erre az emberre. Az nem figyelt az apostolra, mert aludt, miközben ezek imádkoztak, meg énekeltek. De amikor megrendül a föld, nyílnak az ajtók, És Pál apostol talán csak egy sziluettet látott kinn a folyosón, amelyik előrántja a kardját, aközben Pál nem arra gondol, hogy hát, csinálja csak meg, és aztán majd nyugodtabban mehetünk, hanem figyel erre az emberre, és rákiált, és megakadályozza azt, hogy ez az ember öngyilkos legyen. Testvérek, ilyen a világ, de ilyen minden ember, kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor az embert megkísérti az a gondolat, hogy nincs más megoldás, csak az, hogy végzek magammal. Jobb ez így, mint hogyha megszégyenülök nyilvánosan. Isten gyermekeinek a figyelme a magunk szenvedésén túl, a magunk bajain túl ki kell, hogy terjedjen azokra is, akik körülöttünk vannak. Talán még olykor a mi ellenségeinkre is. Akiknek nincsen reménységük. Mert lehet, hogy te énekelsz és imádkozol, de akinek nincs hite, annak nincsen reménysége sem, az másként gondolkozik. És Pál apostol azt mutatja nekünk, hogy minden baja és nyomorúsága között, amikor oka lenne arra, hogy csak magával foglalkozzon, figyelme van erre az emberre. És megakadályozza, hogy az kárt tegyen magába. Azelőtt, az őr előtt, egy pillanat alatt sok minden megvilágosodik. Megérti ez a börtönőr, hogy az, ami történik, az mind ezek miatt történik úgy, ahogy. Az, hogy nem mentek el a foglyok, az, hogy nyitva vannak az ajtók, az, hogy le vannak esve a bilincsek, ez az egész kavalkád, amire itt fölébredtem, az, hogy valaki rám kiált, hogy ne legyek öngyilkos, az őr hirtelen ott összerakja ebben a felindult állapotában, hogy ennek a kulcsa ez a két ember. És az is összeáll az ő fejébe, hogy akkor viszont ők valami nagy hatalomnak a képviselői és kegyeltjei. Ha ez így történik, és ennek a fókuszában ez a két ember áll, akkor itt valami nagy hatalmat és erőt képviselnek ezek az emberek. Kicsit olyan szövegidegen, talán akik olvasták ezt a részt korábban, remélem belebotlottak ebbe, mert a Bibliában is csak ritkán fordul elő emberekkel kapcsolatban Szilásznak, a két összevert véres embernek, hogy uraim, uraim. Ma már olyan világban élünk, hogy a gyilkosnak is azt mondják, hogy uram, de a Bibliában nagyon furcsa dolog ez, hogy egy börtönőr azt mondja, testvérek, itt nem valami udvariaskodásról van szó, nem valami különös börtön etiketről van szó, hanem egy felismerés miatt mondja ez a pogány ember azt, hogy uraim. Mert ha ezek az emberek ilyen hatalmat képviselnek, akkor ők fölém valók. Lehet, hogy ők itt most össze vannak verve, lehet, hogy foglyok a börtöncellába, de ezek többek, mint én. Akkor ezek uralkodhatnak rajtam. Azért kérdezi meg a börtönőr, mit tegyek, hogy üdvözüljek. És hogy jobban megértsük, testvérek, így fordítom, mit tegyek, hogy el ne vesszek. Hirtelen megfordul a kocka. Én vigyáztam rátok, ti voltatok lakat alatt, és esetleg ti kérhettetek volna tőlem. Most ti vagytok az urak, és én azt kérdezem, mit kell tennem, hogy el ne vesszek? A ti ítéletetek, meg annak az erőnek és hatalomnak a súlya alatt, akit ti képviseltek, és akiket mi meggyaláztunk. Mondjátok meg, tehetek valamit azért, hogy el ne vesszek? Pál apostol és Szilász nagyon röviden összefoglalják azt, amit tenni kell. Teljesen egyértelműen azt mondják, higgy Jézus Krisztusban. És üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Majd hirdették nekik az igét. Testvérek, nagyon érdekes dolog ez, hogy van egy gyors válasz, egy teljesen kompakt, érthető dolog, és azután Pál apostol és Szilász szépen kifejtik, hogy mit kell ez alatt érteni. higgy az Úr Jézus Krisztusban, majd megmagyarázzuk, hogy mit is jelent ez. Testvérek, ma az emberek dobálóznak azzal a mondattal, hogy mi hiszünk az Istenben. Mi hiszünk Isten, mi hiszünk Jézusban. De a legtöbb embernek fogalma sincs arról, hogy mit jelent az, hogy hinni Jézusban. Hinni Jézusban. Mi keresztjének is sokszor tesszük ezt, amikor kétségeskedőkkel találkozunk, és megkérdezik, hogy mit kellene tennem, hogy másként legyen. Nem dobtuk oda már az életünk folyamán egyszer-kétszer könnyedén ezt a mondatot? Higgyél Jézusban! Aztán ott hagytuk. Szegényként meg fogalma se volt róla, hogy mit jelent hinni Jézus Krisztusban. Nem történt még meg velünk az, hogy valaki ott volt kétségbe esetten előttünk, és nem tudtuk neki megmondani, hogy mit kellene tennie? Mi keresztjének, templomosok, hívők, hogy nem tudtunk arról beszélni, mit kellene tennie? Testvérek, bőven van adósságunk, de tanuljunk az apostoltól, nem szabad ma sem félnünk kimondani bármilyen bajba jutott embernek azt, hogy higgyél Jézus Krisztusban, de soha ne felejtkezzünk meg arról, hogy aztán el is mondjuk, hogy ez alatt mit értünk. Nem kell szégyelleni Krisztust. Tudjátok, gyorsabban nyílik az okostelefon, lapozgatunk a telefonszámok között, melyik pszichológushoz, hova, melyik orvosi rendelőbe, kinek, milyen jó kapcsolataink vannak. És eszünkbe se jut azt mondani, hogy higgyél Jézus Krisztusban. Pál apostol ezt mondta. Őt szólította meg a börtönőr, uraim, mit kell tennem? Könyörüljetek rajtam, hogy el ne vesszek. És ezek azt mondták, nem mi fogunk itt nagy dolgot tenni veled. Jézus Krisztus, Jézusban higgyél, akit mi prédikálunk. Nem mi vagyunk a megoldás a te problémádra, hanem Jézus, akit hirdetünk, akinek az evangéliumát képviseljük előtted is. Majd hirdetik neki azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Meg kell ezt tanulnunk. Legyen bátorságunk azt mondani ebben a nagyon modern, szélessávos világban is, hogy a megoldások Jézus Krisztusnál vannak. De készüljünk föl arra is, tanulmányozzuk az igét. Nem áll itt leírva az, hogy Pál apostol mit mondott, hogy fejtette ki, de ott van, hogy hirdették nekik azt, hogy mit jelent Jézus Krisztusban hinni. Ha nem tudod ezt megfogalmazni, és azt várod, hogy most mondjam meg én, akkor azt mondom, a mai Isten tiszteleten nem mondom meg, de gondolkozz el rajta. Te mit mondasz annak, aki azt kérdezi tőled, mit jelent Jézusban hinni? Ha magadnak sem tudod megfogalmazni, nyilván nem fogod tudni másnak sem átadni. És ha magadnak sem tudod megfogalmazni, mit jelent Jézus Krisztusban hinni, akkor nagy bajban vagy, testvér. Mert akkor a te szádban is talán csak egy mondatocska az, hogy hiszek Jézusban. Azt látjuk, hogy másnap hajnalban, amikor a hatóságok megszabadulnak a csődület okozta hangulat alól, rájönnek, hogy nem teljesen van az rendben úgy, hogy ezt a két embert hirtelen megbotozták, börtönbe vetették, és csendben el akarják Pálékat bocsájtani. Üzennek a börtönőrnek, engedd el őket, menjenek el csendbe. Itt a hajnali köd leple alatt húzzák el a csíkot, ahogy ma mondanák, aztán zárjuk le ezt az ügyet. És itt egy újabb megdöbbentő dolog történik, amikor Pál apostol azt mondja, hogy eszem ágába sincs. Hát testvérek, elment az esze ennek az embernek? Végre jöhetne kifelé a börtönből. És erre azt mondja, eszem ágába sincs. Szó sem lehet róla, hogy mi itt a hajnali köddel ellopóckodjunk. Végtelen józan ez az ember. Ha most elmenekülünk, akkor az evangélium ügye tisztázatlanul marad itt Filippiben. Tisztázatlanul marad itt. azok a testvérek, Lídia meg a többiek, akik hisznek az evangéliumban, azok meg védtelenül maradnak itt. Lássuk meg, testvérek, Pál apostol megint nem abba gondolkozik, hogy milyen jó nekem, hanem azt, ami az ő szívügye, Jézus Krisztust. Mi használ ennek az ügynek? Az van mindenek elé oda helyezve. Itt nem valami urizálásról van szó, hanem egy nagyon fontos dologról. Azt mondja Pál apostol, jöjjenek ide, vezessenek ki bennünket, nyilvánosság előtt. Nem Pál apostolról meg Szilászról szól a dolog, hanem egy sokkal nagyobb dologról, Jézus Krisztusról és az evangéliumról. És azt olvassuk, eljönnek ezek az előjárók, bocsánatot kérnek és kivezetik őket. Igaz, hogy kérik, hogy menjenek el. De azzal, hogy kivezetik őket nyilvánosan, hogy bocsánatot kérnek, elismerik az ő tévedésüket. Azt, hogy ezek az emberek nem fölforgatók. A mi kultúránknak nem ellenfelei és nem ellenségeink. És az, amit ők hirdetnek, nem rossz. Testvérek, ez az evangélium legalizálása Európában. Amikor megérkezik az evangélium, és egy világi, teljes hitetlenségben levő fórum azt mondja az evangélium képviselőire, hogy szabadok, mehetnek. Mehetnek. Nincs abban semmi rossz, amit ők tanítanak. Ez az evangélium harmadik győzelme. Isten harmadik győzelme ott Filippiben. Először az evangélium ereje által meggyőz egy vallásos asszonyt, aztán legyőz démoni erőket, majd pedig megtöri a világ ellenállását, amely beismeri azt, hogy az evangéliumban semmi rossz nincs. Testvérek, ha valahová, akkor ide a mi földrészünkre, Európába félelmetes bizonysággal érkezett meg az evangélium. Félelmetes bizonysággal érkezett meg. Isten többszörösen bizonyságot tett az evangélium erejéről. Legalizálták, elfogadták az evangéliumot. Drága örökség ez. Én intelek benneteket, akiket keresztjén embereknek tartok, hogy ezt az örökséget, az evangélium drága örökségét nem engedhetjük el. Egyszer ez a földrész megnyílt ezelőtt, és térdre kényszerült, mert az Isten ereje mutatkozott meg abban. Ezt az evangéliumot hirdetjük, és ehhez ragaszkodunk mind a mai napig. És kérlek is benneteket arra, hogy ragaszkodjatok ehhez az evangéliumhoz. Nem idegen Európától, nem idegen a mi kultúránktól. Nagy hatással volt mindarra, ami történt a későbbiekben Európában. Igaz, hogy ma Európa el akar hajolni ettől, de ti ne hajoljatok el az evangéliumtól. Mert ha valakinek, akkor nekünk történelmi bizonyítékunk van arra, hogy az evangéliumnak 2000 éve helye van, legitim helye van Európában. Nem kell szégyelleni, nem kell elhallgatni, nem kell visszavonulni és elbújni vele, sokkal inkább elő kell állnunk, mint olyan hirdetőknek és követőknek, akik hiszik és vallják azt, amit Pál apostol hirdetett, mondott, megélt és leírt, mert az evangélium Istennek ereje, amely által üdvözít, megtart és megment pogányokat és zsidókat egyaránt. Legyünk büszkék erre az örökségre, járjunk drága Jézus Krisztusunk személyét szemünk előtt tartva nagy bátorsággal minden időben. Amen. Gyertek testvéreim, fennállva a 390. dicséretünk első két versét énekeljük. A 390. dicséretünk első két versét, erős vár a mi Istenünk.
Erős már, ami
foglaljuk el helyünket, testvérek, és elcsendesedve imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki megmutatod a te élő voltodat, uralmadat az evangélium által minden időben, ma is ebben a világban. Köszönjük te neked, hogy ezáltal hívsz életre bennünket a halálból, ezáltal szülsz újonnan bennünket, hogy higgyünk te neked, és engedelmes, neked tetsző életet éljünk. Köszönjük, hogy a te evangéliumodban adod nekünk azt a drága kincset, amely gazdagít bennünket életünkre és halálunkra nézve. És köszönjük, hogy az evangélium által adod azt a szolgálatot is, amellyel nekünk jelen kell lenni minden időben ezen a világon. Segítsél meg bennünket, Urunk, hogy ahol leleplezed a mi resztségünket, bátortalanságunkat, félelmeinket, ott hadd legyünk alázatos bűnbánattal te előtted. És még inkább kérünk arra, hogy hatalmas erőd által bátoríts meg a mi szívünket minden időben, arra, hogy az evangélium tiszta üzenetét higgyük, hirdessük és valljuk. Tégy bennünket, Urunk, a te békét követeivé, és adjad, hogy elhiggyük azt, nem csak önmagunkra nézve, hanem a világra nézve is, hogy erre van szükség. Erre van szükségünk nekünk is, és erre van szüksége másoknak is. Köszönjük neked azokat, akik életük áldozata árán is előttünk járva képviselték és hirdették ezt az evangéliumot. Köszönjük neked azokat különösképpen is, akiktől mi magunk hallhattuk a te evangéliumadat. Köszönjük mindazokat, akik imádkoztak értünk, és hadd cselekedjünk mi magunk is így. Dicsőítünk téged azért, mert szövetséget ígérsz mindazoknak, akik a te szövetségedbe meghívatnak. Köszönjük, hogy nem csak reánk, hanem családjainkra is kész vagy kiterjeszteni a te szövetségedet. Kérünk, cselekedjél irgalmasan gyermekeinkkel, unokáinkkal, hogy megismerhessenek téged, és tégy bennünket közöttük a te evangéliumodnak szószólóivá. Kérünk téged hitetlen embertársainkért, akik körülvesznek bennünket, reménytelenségben, nagy bajokban. Engedd, hogy hallhassák a mi szánkból azt, hogy benned kell hinniük, és taníts meg bennünket megérteni és megfogalmazni, mit is jelent mindez. Kérünk munkád ezt közöttünk és bennünk az elkövetkezendő héten is, amikor elcsendesedünk a te színed előtt. És taníts bennünket úgy élni ebben a világban, hogy a mi életünk ne önmagunkról szóljon, hanem leginkább te rólad. Kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket, amikor a szomorkodókért kiáltunk te hozzád, és arra kérünk téged, hogy a te csodálatos erőd által munkálj az ő szívükben is benned való békességet és megnyugvást. Könyörülj meg gyászoló testvéreinken, de így hozzuk eléd betegeinket, így hozzuk eléd azokat, akik anyagi bajokba jutottak és annak hiányában szenvednek. Így hozzuk eléd mindazokat, Urunk, akiknek szeretet hiányuk van. Könyörüljél meg rajtunk, hogy találhassunk benned békességet. Kérünk, hallgass meg a mi könyörgéseinket, amikor hozzád kiáltunk, és téged segítségül hívunk. Amen.